Valóban dicsőítünk téged, Uram, ezekkel a dalokkal, a szívünkkel. Áldunk téged azért, mert te vagy a győztes király, te vagy a bárány, aki megöletett, harmadnap feltámadt. Te vagy az, aki örökké ülsz a trónon, és tied a dicsőség mindörökké, az áldás, a hála, tiéd a győzelem, és a te királyságod örökké áll. Úgyhogy jó ezt így megvallani, hisszük, valljuk, Uram, hogy legyen az életünk összhangban ezekkel az igazságokkal. Hogy fogadjuk, hogy tükrözzük, hogy éljük ezt a valóságot, hogy gyökerezzünk benned. Atyám, és köszönjük a te igédet, a te szabadító igédet, és csak imádkozom azért, hogy a szellemeddel munkálkodj most köztünk, a te szabadító igéddel szabadíts bennünket, Uram, újíts meg bennünket, frissíts meg bennünket, törj meg bennünket, javíts ki bennünket, Uram, állíts bennünket a megfelelő útra, egyenesbe, szükségünk van rád, köszönjük neked. Jézus fiad nevében kérjük ezt, vágyjuk ezt. Amen. 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 Sziasztok! A 32. Zsoltár lesz a Zsoltárunk, de nem itt fogom elkezdeni, nem ennek a felolvasásával. És azzal is tisztában vagyok, hogy Józsi már tanított erről a Zsoltárról pár héttel ezelőtt, és meg is hallgattam, és nagyon nagy áldás volt. De mégis ezzel szeretném én is, hát visszatérni, folytatni, picit más oldalról megközelíteni. És múlt héten, vagy illetve két héttel ezen, múlt héten a 139. Zsoltár volt talán, és azelőtt az 51. Zsoltár volt így a bűnről, a bűnnek az erős természetéről, és majd mindjárt ide fogom kapcsolni a 32. Zsoltárt. De mielőtt ezt teszem, szeretném azt mondani, meg szeretnélek arra bátorítani téged és benneteket, hogy Isten szeretné azt, vágya az, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Hogy a te életed sok gyümölcsöt teremjen. Hogy az a gyümölcsös kosár, amit szüretkor kivisznek, és begyűjtik az aratást, a termést, a szüretet, a gyümölcsfáról, a szőlőről, az telve legyen, gazdagon meg legyen rakva, sok gyümölcsöd legyen, mert ez dicsőíti Istent, a sok gyümölcs az életedben, a sok gyümölcs az életünkben. Jézus erről beszélt János 15-ben, mikor úgy kezdte, hogy én vagyok a szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. És itt így a szőlőről beszélt, hogy Isten a szőlős gazda, ő a szőlőműves, hogy Jézus a szőlőtő, és hogy mi vagyunk a szőlővesszők. És a szőlővesszők azok, amik termik bőségesen a gyümölcsét, annak az életnek, ami a szőlőtőből, Jézusból fakad. És beszél néhány állapotról, beszél arról, amikor valakinek nincs gyümölcse, nem terem gyümölcsöt. Jön az ősz, jön a szüret, kimegy a szőlős gazda, és zéró gyümölcs. Nuku, nyema. Semmi németül. Nichts. Jawohl, nichts, niemand. Nem niemand, de senki. Olaszul nem tudom. Mindegy. Tehát semmi. Románul hogy van? Ezt nem tudom kimondani. Tehát, hogy semmi gyümölcs. Aztán Jézus beszél arról, hogy van olyan hívő, akinek van gyümölcse. Van gyümölcse. Nem sok, de van valami. Aztán arról a hívőről is beszél, akinek több gyümölcse van. Tehát több van. Nem csak néhány, hanem már van több. És aztán beszél olyanokról is, akiknek sok gyümölcsük van, sok gyümölcsük van. Oké? És van jó néhány oka, vagy jó néhány dolog, ami akadályozza a gyümölcstermést az életünkbe. És most nem fogjuk mindent megbeszélni, de van jó néhány ok, amiért nem terem gyümölcs, vagy nem terem több gyümölcs, vagy sok gyümölcs a hívőnek az életébe. És egy gyülekezetnek az életében is. De itt a legelején Jézus arról beszél, hogy az a szőlővessző, ami nem terem gyümölcsöt, azt hiszem a másik versben talán ki is van vetítve, nem tudom, minden szőlővesszőt lemetsz, amely nem terem gyümölcsöt. És most nem ebbe akarok belemenni, mert a 32. Zsoltár a témánk, de azt gondolom, hogy a görög szó, amit ott használ, az nem igazán a lemetszet jelenti. Később, mikor beszél, hogy megtisztítja a szőlővesszőt, az beszél a metszésről. Itt a görög szó az airo, ami azt jelenti nagyon sokszor a görögben, legtöbbször, hogy felemeli. És ezt így kell elképzelned. Kimész a szőlőbe, és látsz gyönyörű vesszőket, ágakat, amik fel vannak kötözve, amelyek ott vannak a nap felé fordulva, és amelyek sok gyümölcsöt tudnak teremni. De vannak olyan ágak, amelyek lent vannak a porba, lent vannak a sárba, meg vannak már taposva, ott vannak, nem teremnek gyümölcsöt, mert koszosak, mert porosak, mert sárosak, mert a földön vannak. Így van? És ilyenkor, amit csinál a szőlősgazda, az, hogy felemeli, megmossa, és felkötözi, hogy gyümölcsöt teremjen. Oké? És ma erről fogunk beszélni, erről a megmosatásról, erről a felkötözésről. Azért, hogy aztán az életünk gyümölcsöt teremjen. Oké? És ez a 32. Zsoltár az, amit fel fogok olvasni, mert ez ehhez kötődik. Dávid tanítása. Boldog ember, boldog Dávid tanítása, boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. Amíg hallgattam, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben. Szela. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűnömet, amellyel vétettem. Szela. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, amíg még megtalálhat. Ha a nagy vizek áradnának is, nem érhetik el őt. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől. Körülveszel engem a szabadulás örömével. Szela. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged, hogy melyik úton járj, szememmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló és az összvér, amelynek kantárral és zablával kell szorítani az állát, másképpen nem enged neked. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, azt ő kegyelemmel veszi körül. Örüljetek az Úrban, újjongjatok, ti igazak, vigadozzatok mindnyájan, ti tiszta szívűek. Ez a Zsoltár, ez az 51. Zsoltárnak egy folytatása. csak egy gyors emlékeztető, az 51. Zsoltár, amiről két héttel ezelőtt volt szó, az akkor született, amikor Dávid vétkezett az Úr ellen, házasságtörés követett el, gyilkosságot követett el, a Becsabénak a férjét ölette meg, és utána hosszú ideig ezt elsunyogta, elhallgatta, hosszú ideig, legalább 9 hónapig, de egy évig elhallgatta az egészet. És aztán jött Nátán próféta, aki szembesítette ezzel, és ekkor Dávid világosságra hozta a bűnét. Elismerte a bűnét. Ekkor megszületett az 51. Zsoltár, ami egy bűnbánó, bűnvalló Zsoltár, és aztán ebben a Zsoltárban említi azt Dávid, hogy Isten állítsa őt helyre azért, hogy majd sokakat taníthasson, hogy taníthassa majd a bűnösöket. És ez a Zsoltár úgy indít, hogyha megnézitek az első verset, a feliratot, hogy ez Dávid tanítása. Tehát itt jön az a tanítás, amit most már Dávid helyreállva, Dávid rendezve az ő kapcsolatát az Úrral, Dávid megbánva az ő bűneit, Dávid megvalva Istennek az ő bűneit, most jön és most ő neki van egy tanítása, és ez a Zsoltár egy tanítása, Dávid tanítása. Ez a Zsoltár egy bölcsességi Zsoltár is, azaz olyan életbölcsességet oszt meg velünk, olyan életbölcsességet tanít, amire szükségünk van az életünkben. És ez a Zsoltár alapvetően annak az öröméről beszél, amikor megbánjuk a bűnünket. Mikor megvalljuk Istennek a bűnünket, hogy ebből mennyi boldogság, milyen öröm, milyen haszon, milyen áldás fakad a bűnbánatból, a bűnvallásból. És azt szeretném kérdezni, hogy számodra hallva ezt a szót, hogy bűnbánat, vagy bűnvallás, milyen előjelű számodra ez a szó, ez a kifejezés? Pozitív előjelű, vagy negatív előjelű? Azt gondolom, ha őszinték vagyunk magunkkal nagyon sokszor, mivel már benne van ebbe a szóba, hogy bűnbánat, ezért olyan nagyon negatív. Meg a bűn miatt is, meg a bánat miatt is, nem? Nagyon negatív előjelű. Mégis az evangélium csodája, az Istennek a csodája az, tudjátok, hogy mégis az egész Zsoltár nagyon pozitív. Mert lehet, hogy ez egy olyan keserű pirula, amit úgy egy kicsit keserű, amikor megízleljük. De utána nagyon édessé válik, nagyon jó ízűvé válik. Egy kicsit fordítva, mint a bűn. Így van, mert a bűn, és erről volt szó két héttel ezelőtt, a bűnnek a csalárdságáról, hogy ez meg olyan jónak néz ki, olyan kis édes, kis finom, kis de ízletes, de jó. De a vége az olyan keserűvé válik. Az olyanná válik, mint amikor a szánk így telve lesz kavicssal, így van? És csak olyan ízetlen. De a bűnbánat pont fordítva van. Hogy olyan keserűnek tűnik, keserűnek is indul, mert hát valamit be kell ismernem, valamit felismertem, valamit így, hát ki kell hoznom a világosságra, ami, hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz dologot a világosságban látva, de mégis rengeteg áldás, rengeteg öröm, rengeteg boldogság, és jó dolog származik ebből. És ez ennek a tanításnak a lényeg, ez a Zsoltárnak, ez a mondani valója. És ez az az akadály, ami a szőlővesszőt úgymond akadályozza, aki nem terem gyümölcsöt, mert ott van a sárban, ott van lent a bűnben, a porban, ott van, és meg kell, hogy legyen mosva. Meg kell, hogy legyen mosva. hogy a bűn akadályoz bennünket a gyümölcstermésben. Nem csak a bűn akadályoz bennünket, nem lenne teljes ez a tanítás, de most nem fogunk tudni belemenni, hogy mi más a János 15 alapján, de a bűn mindenképpen akadályoz bennünket a bőséges gyümölcstermésben. Úgyhogy csak nézzünk meg jó néhány verset itt a Zsoltárban. Dávid tanítása, tehát itt jön a tanítás, és rögtön az első két versben két boldogsággal indít, vagy boldog, vagy áldott. Így indul az egész Zsoltár. Egy ilyen nagyon pozitív felütése, hogy boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Másik, és boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. Boldog az. És valószínű, hogy azért írhatja ezt most Dávid, mert átélte. Átélte ennek a boldogságát. Amikor így a bűnnek a terhe legördült a válláról, amikor világosságra hozta a dolgokat, mikor bűnbánattal az Úrhoz fordult, rádöbbent, hogy hú, mi mindenről maradtam én le. Mi minden hiányzott az én életemből. Ó, már értem, hogy mi hiányzott az én életemből. Értem, hogy miért nem működött. Értem. Nem volt meg nekem ez a boldogság. Itt a másik vers végén azt mondja, akinek lelkében nincsen csalárdság. És itt három különböző szót használ a bűnre, használ így a hamisságot, meg a bűnt, meg a csalárdságot. Mert figyeltek, egy dolog az, hogy vétkezünk, és mindannyian, Jakab 3:1 azt mondja, sokféleképpen vétkezünk. De egy másik dolog a lelkünkben a csalárdság. A lelkünkben a csalárdság az az, hogy ezt a vétket, ezt megpróbáljuk valahogy elrejteni. Megpróbáljuk valahogy szőnyeg alá seperni. És azt mondjuk, hogy mutatunk valamit. Ez a csalárdság. Hogy egy ilyen kettős életünk, vagy mutatunk valamit kívülre, magunknak akár, másoknak akár, Istennek akár, aztán van egy másik valóságot mélyen belül, és ez a csalárdság. Amikor ezt így elhallgatjuk a bűnünket. És ilyen volt Dávid, hogy egy ilyen kettős életet élt. Hogy folytatta az életét tovább, a birodalom ügyének a kormányzását, ahogy folytatta akár az Isten sátrába, vagy templomába, akkor még sátrába való menetelt, hogy igazából minden rendben volt, de ott mélyen volt egy csalárdság az ő szívébe. És boldog az az ember, akinek a bűne megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek nincsen a lelkében egy ilyen kettősség, egy ilyen csalárdság. Miért nincsen kettősség? Mert azt a dolgot a világosságra hozza. A világosságra hozza. És így folytatódik. Harmadik, negyedik vers. És ez egy ilyen személyes bizonyság. Tehát a tanításban egy ilyen személyes bizonyság. Most a képregénybe beletesszük így Dávidnak a szájába, így milyen buborékba Dávidnak a szájába. Aki azt mondja, hogy amíg hallgattam, vagy pontosabban elhallgattam, mert erről szól, amíg elhallgattam a bűnömet, megavultak csontjaim a naphosszat való tartó jajgatás miatt, míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben. Tehát miről beszél, miről van itt szó? Hogy amíg elhallgattam, nézd csak meg ezeket a szavakat, így a csontjaim megavultak. Ez a ilyen megöregettem. Öreggé váltam belül. Naphosszat tartó jajgatás miatt. hogy az Istennek a keze negyedikben rám nehezedett. Éjjel-nappal ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben. Így van, amikor odakint 40 fok van. Így van, és úgy kóvályogsz az aszfalton, tudod, mint az őszi légy. Na most ez két jó kép. Nyáron úgy kóvályogsz, mint az őszi légy. De csak így kóvályogsz. Csak így kóvályogsz. Így az egész életet kóvályogsz. Nem tudsz egyenesen gondolkodni. Egyszerűen csak a nagy hőségben kóvályogsz. Ellankad az életerőd. És azt mondja, hogy a bűn, ami ott van az életünkben, és nem hozzuk Isten elé, nem valljuk meg, nem bánjuk meg, nem fordulunk el, az igazából így belül elkezd, de a mi képességeinket elvenni, két héttel ezelőtt erről beszéltünk, a szívünket megkeményíteni, a szellemi világosságunkat lecsökkenteni, és elkezdünk így, az életerünk kezd elmenni, és fú, azt mondja Dávid, ez igazából rossz volt. Ez nagyon rossz volt. Ez nagyon rossz. És azt mondja, most látom, hogy mennyire rossz volt ez. Hogy most örömöm van, hogy boldog vagyok. Hogy friss vagyok belül. Ezért azt mondja Dávid ezzel, hogy tudod, nem jó rejtegetni a bűnt. Hogy ne rejtegessük. Mert a bűn vallásnak van egy boldogsága, és a bűn rejtegesztésének van egy nyomorúsága. És hogy ez nem jó. Mert mikor tesszük, akkor Isten fegyelmezése alá kerülünk. Isten fegyelmező keze. Mert itt erről beszél, így van, azt mondja, hogy éjjel-nappal rám nehezedett a kezed. Oké? És figyeljetek, sokan hívők nem értjük Istennek a fegyelmezését. Tehát nem értjük, hogy miből áll, nem értjük, hogy mi ez az életünkben, de hogy Isten fegyelmez, mint ahogy egy szülő fegyelmez. Oké? Nézzük meg Zsidók 12, 5. 6. vers. Csak azért is szeretném, ha látnád, hogy szeretném, ha értenéd, és szeretném, ha összetudnád kötni azt, ami akár az életedben van, azzal, amit Isten tesz. Zsidók 12, 5 és 6. Ezt mondja, hogy és elfeledkeztetek az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Figyeljetek, nincs idő, hogy mélyre belemenjünk ebbe. Három dolgot mond itt Isten fegyelmezésről, ahogy az apa a fiait, a gyermekeit fegyelmezi, a szülők fegyelmezik a gyermekeit, Isten is fegyelmez bennünket. Így van. Hogy fegyelmezzük a gyermekeinket? Hogy ennek fokozatai vannak. Így van? Az első az mi? Sokszor egy nézés, nem? Lehet, hogy van egy szóbeli. Így van, egy szóbeli intés, egy szóbeli figyelmeztetés. Ne lépd át azt a vonalat. Ez nem jó. Így van? És ez az első, amit itt mond. Az 5. vers végén azt mondja, hogy ne csüggedj el, ha megfedd téged. Ez az első. Ez a feddés. A feddés a szóbeli figyelmeztetés. Hogy Isten megfed bennünket. Szóban figyelmeztet bennünket. Lehet, hogy ott vagy az életedben, és azzal kapcsolatosan, amiben vagy, amit tettél, bármi, jön egy meggyőző gondolat. Így van, ez egy feddés. Valami világos számod, hogy az nem helyes, az úgy nem jó. Tudod, az tilosban vagy. És jön egy meggyőző gondolat. Lehet, hogy a lelkiismeretet szólal meg. Lehet, hogy én valakivel beszélgetsz, és ő beszél erről, és azt mondod, oké, ez én vagyok. Vagy olvasod a Bibliát, és nyilvánvalóan Isten igéje megfed téged. vagy hallod a prédikációt, és a Szent Szellem jön az életedbe, és ad egy meggyőződést. Tehát, hogy Isten egy csomó minden használ, hogy megszólítson, hogy felkeltse a figyelmünket, fed bennünket. Így van? Ez az, ami történt Dáviddal. Azt mondja, hogy én Isten fegyelmezése alatt voltam a bűn miatt. A második, ami történik, a hatodik vers, azt mondja, 12.6-ban, azt mondja, hogy mert akit szeret az Úr, megfenyíti. Ez a fenyítés. A feddés az szóbeli, a fenyítés az már egy komolyabb fokú nevelési eszköz. A fenyítés. Így van, amikor fenyítjük a gyermekünket. És itt Dávidnál ez az volt, hogy megavultak a csontjai, úgy érezte. Az életereje elment. Hogy nagyon sokszor ilyen érzelmi szorongás, ami ott van az életünkben. Egy frusztráltságnak egy ilyen érzése. Mikor úgy érezzük, hogy nyomás van minden oldalról az életünkben, mikor ott van egy ilyen, aztán egy ilyen elégedetlenség, egy mély elégedetlenség, lehet, hogy egy szomorúság az életünkben, lehet, hogy egy letargia, lehet, hogy egy kritikusság, és az csak annyira rossz a bőrömbe lenni, csak annyira rossz ez az egész. Nem tudom, mi van, valami van. És nem kötjük össze a pontot. Isten fenyít minket. Isten nevel minket. Isten fegyelmezése alatt vagyunk. Hogy el kellene beszélgetni Istenről, Istennel valami felől az életünkben. Hogy Isten világosságra kellene hoznunk. Mert sokszor nem tudjuk olvasni a jeleket, és csak megyünk tovább az életünkben, és van valami olyan nyilvánvaló bűn, ami ott van az életünkben, ami egyszerűen jelen van, és elszippantja az életerőnket. És aztán a harmadik, a hatodik versben azt mondja, akit szeret az Úr, megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Na, ez már ostorozás. Így van? Ez már a harmadik. Ez már komoly fájdalmat okoz. Hány keresztény ment át már ostorozáson? Most ez az írás azt mondja, hogy megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Valószínűleg mindannyian mentünk már át ostorozáson. Okay? Lehet, hogy nem tudtuk beazonosítani, de átmentünk már, mert megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Valószínű már voltál ostorozva, mikor nyílt bűn, és teljesen figyelmen kívül hagyod, hogy mi lenne helyes. Nem hallgattál a feddésre, nem figyeltél a fenyítésre, nem kötötted össze, hogy az életedben ezek azok, mert nem kötötted, mert lehet, hogy nem volt hangos ez. Így van? Nem volt hangos. De most az ostorozás hangos. Ez hangos az életedben, a fájdalom miatt. És Isten azért teszi ezt, hogy bőséges gyümölcsözésre vigyen minket, hogy áldásokat árazhasson ránk, mert bőséges gyümölcstermés szeretne az életünkben, de a bűn az megakadályoz bennünket, ezért elmegy odáig, hogy fájdalmat okozzon azért, hogy észhez térjünk. Mint amikor vannak helyzetek egy kisgyerek életében, aki tudod, elmondtuk már ezerszer, hogy ne szaladjon az útra, így van? Már lett fenyítve is ezért, és aztán történik egy következő, kigurul a labda, és szalad az út felé, és fájdalmat kell okozni, hogy ne történjen meg a tragédia. Isten egy olyan atya, aki annyira szeret bennünket, annyira a javunkat akarja, hogy ő elmegy odáig, hogy fájdalmat okoz azért, hogy észhez térjünk. És azért fontos látni ezt a fegyelmezést ebben a Zsoltárban és az életünkben, és összekötni ennek a folyamatét, a feddést, a fenyítést, az ostorozást, hogy tudjuk, hogy merre vezet ez, hogy mi a lénye, hogy ez nem egy ilyen céltalan dolog, hanem Istennek célja van velünk. Gyertek, 5. vers. Vétkemet bevallottam neked, a 32. Zsoltárban, bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak. És te elvetted rólam bűnömet, amellyel vétettem. Tehát, hogy nézd, tehát, itt egy versben, tehát csak idáig tartott az egész fegyelmezés. Idáig tartott az egész, hogy eljussak oda, hogy a vétkemet bevallom neked. Hogy a bűnömet ne takarjam el. Azt mondom, bevallom hamisságomat az Úrnak. És te, nézd meg, elvetted rólam bűnömet, amellyel vétettem. Ha ez ilyen egyszerű, akkor miért kellett ez ilyen hosszú út? Igen. A bűnnek a csalárdsága, a szívünknek a keménysége. Igen, ez egy hosszú út volt. És nálunk is olykor ez egy hosszú út, mert annyira ragaszkodunk a bűnünkhöz. De aztán ott van, hogy elvetted a bűnömet, amelyet vétettem. És aztán ott van ebből az a boldogsága, hogy indul a Zsoltár. Ő boldog az, akinek a hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűn nem tulajdonít, akinek lelkében nincsen csalárdság. 6. vers. Nézd csak, azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, amíg még megtalálhat. Ha a nagy vizek áradnának is nem érhetik előt. Tehát, hogy mit akar ez mondani? Mert eddig elmondta a saját sztoriát, és most azt mondja, na hát ezért hozzád fohászkodjuk, hogy hozzád jöjjön, tudod, mindenki. Kicsit máshogy fogalmazom meg, hogy ne halogasd azt, hogy a bűnödet Isten elé hozod. Ne halogasd, hogy megvallod neki. Gyere gyorsan hozzá, gyere, ne várj annyit, amennyit én vártam, mondja Dávid. Nem kell eltelni 1 évnek, vagy 2 évnek, vagy 5 évnek, vagy 10 évnek, mert ez a boldogság rád is vár. Gyere, 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 gyere. Ez az áldás, ami a megvallott bűn és az Istennel helyreáll kapcsolatnak az áldása, ez rád is vár, és ha a nagy vizek áradnának is, nem fognak elérni téged. Magyarul, tudod, legyen káosz, legyen zűrzavar, legyen nehézség, legyen bármilyen ilyen áradat az életedben, mégsem jut el hozzád, mert Isten elrejt téged az ő szárnyai alatt. 7. vers. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől, körülveszel engem a szabadulás örömével. Tehát, hogy most már megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent, hogy valóban oltalmunk az Isten, valóban körülvesz minket a szabadulás örömével. Úgyhogy fejezzük be itt hamarosan 8. 9. vers. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged, hogy melyik úton jár, szememmel tanácsollak téged. Ez pedig a Zsoltárban Isten szava. Tehát eddig volt így a Dávidnak a bizonysága, megtanítása, és most az Isten szava, az Isten proféciája, aki azt mondja, hogy most én bölcsé teszlek téged, most én megtanítalak téged, hogy melyik úton jár, szememmel tanácsollak. Miről beszél itt? Arról szól, a bűnvallás, a bűnbánat áldása nem csak az, hogy megbocsátja és megtisztít és helyreállítja bennünket, hanem az is az áldása, hogy most már Isten tud bennünket tanítgatni. Most már tud bennünket bölcsé tenni, most már tud minket vezetni, mert most már megaláztuk magunkat Isten előtt, mert megvaltuk a bűneinket, és ő most tanítani fog minket, a szelleme által fog világosságot hozni a mi életünkben, vezetni fog az ő útjain, most már szellemi világosságunk lesz, mert most már taníthatóak vagyunk, mert van egy alázatos, elfogadó szívünk ő előtte. És ez a szellem tanítása. És ez egy hatalmas áldás. Mert tudod, eddig hívő voltam, mondja Dávid, de az elmúlt egy évben Isten igazából nem tudott nekem tanítani semmit. Mert az ő szelleme nem tudott tanítani engem. Mert annyira be volt dugva a fülem. Mert annyira el voltam akadva. Ott voltam a porban, a sárban, ott fetrengtem. De most tanít, és vezet, és irányt mutat. És látom, hogy merre lépjek. Látom, hogy mit tegyek, és ilyenkor kezdődik el a gyümölcstermés az életembe. Mikor már nem csak a porban fetrengek, hanem az ő szellemével teljes vagyok. Ne legyetek oktalanok, még egyszer az isteni tanítás, 9 éves, mint a ló és az összvér, melynek kantárral és zablával kell szorítani az állát, másként nem enged neked. És ez is egy bizonysága Dávidnak, hogy én oktalan voltam. Én olyan voltam, mint egy ló, egy összvér, akinek szorítani kellett az állát, hogy makacs, nyakas, önfejű, akaratos, csökönyös, olyan ember, aki nagyon nehezen lát be valamit, ellenálló, nem vezethető, merev. De ne legyetek ilyen. 10-11 befejezés. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, azt ő kegyelemmel veszik körül. Ja, körbevéve az ő kegyelmével, és képesnek lenni fogni ezt, érzékelni ezt. És 11. Örüljetek az Úrban, újjongjatok ti igazak, vigadozzatok mindnyájan ti tiszta szívűek. Itt háromszor így az öröm. Örüljetek az Úrban, újjongjatok ti igazak, vigadozzatok, ez azt hiszem, ez az, hogy felugrasz, és meg is fordulsz közben, egy ilyen pörgést csinálsz, azt hiszem a héberben ez a szó, tehát egy ilyen vigadozzatok, mindnyájan ti tiszta szívek, nem tökéletesek, nem azt mondja, tiszta szívűek, az pont a család szívnek az ellentét, akik Isten elé hozzátok. Csak itt van ez a rengeteg öröm, hogy enged, hogy az evangélium, az örömhír megörvendeztessen, örömöt hozzon, ottól emberileg egy ilyen megsemmisülés lenne, és akkor itt térek vissza, kérdeztem, hogy milyen előjelű így a bűnbánat, milyen előjelű a bűnvallás, negatív előjelű, vagy pozitív előjelű. És sokszor ez olyan, mintha a fogunkat húznák, annyira defenzívek tudunk lenni, annyira nem akarjuk elismerni, és aztán elmegy az erőnk, elmegy az örömünk, elpárolog, elmegy a szabadságunk, elmegy a taníthatóságunk, elmegy a szellem tanítása az életünkből, elmegy a gyümölcsözés, elmegy az, hogy másokat észreveszünk, meglátunk, hogy használjuk az ajándékunkat, hogy lépünk mások felé, hogy kezdeményezőek vagyunk, mert a szellem kezdeményező mi bennünk, csak így elpárolog ez az életünkből. És aztán ott vagyunk, csak így a földön, és ránk van taposva, és a porban, és gyümölcsöt nem termünk, és eltelik fél év, és egy év, és két év, és három év, de alapvetően azt mondjuk, nem tudom, hogy mi a gond az életem, mert csak nem termek gyümölcsöt, semmilyen gyümölcsöt. Így van? És akkor gyere. Mert rengeteg öröm vár. Örüljetek az Úrban, újjongjatok ti igazak, vigadozzatok mindnyájan. Öröm vár, és vezetés, és tanítás, és hogyha nagy vizek áradnak, az sem fog elérni téged, lehet, hogy ott van, de mégsem ér. Elér téged, de mégsem ér téged el, érted? Elér téged, de nem ér el. Mert Jézus is egyébként ugyanerről beszél a kősziklára épített háznál. Elér téged, de nem ér el téged. Mert egyszerűen csak ez a helyreállt életnek a valóság és az öröme. Úgyhogy na hát mit kezdünk ezzel? Ez egy 3000 éves tanítás. Krisztus előtt 1000-re. Ez Dávid tanítása. Abból a nyilvánvaló kudarcból, amit ő megélt. És azt mondja ebbe, hogy ne halogass, nem éri meg. Jó? Úgyhogy engedjük, hogy ez az ige megolvasson bennünket, és megtaláljon bennünket, és adjunk rá választ. Úgyhogy mennyi atyánk. Nagyon szépen köszönjük neked a te ígédet, a te beszédedet. Köszönjük azt, hogy te annyira törődsz velünk és szeretsz bennünket, hogy a te vágyad az, hogy sok-sok gyümölcsöt teremjünk, és hogy ebben dicsőjön meg a mi atyánk, egy gyümölcstermő élettől, életből. És atyám, olyan jó azt is tudni, hogy ezt a gyümölcsöt mi nem tudjuk teremni, ezt a te szellemed, a te igét tudja teremni a mi életünkbe. És köszönjük, hogy most megszólítottál bennünket. Te fedsz bennünket, te fenyítesz bennünket, és te ostorozol bennünket azért, hogy bőséges termést, hogy bőséges békességünk legyen. És csak szeretnénk, hogy hallgatjuk ezt a dalt, és ott vagyunk a jelenlétedbe választ adni neked. Uram, hagyd tapasztaljuk meg nagyon-nagyon sokszor, így a bűnvallásból fakadó örömöt, a bűnbánatból fakadó áldásokat, mindazokat az áldásokat és áldások áradatát, amelyet ránk árasztasz. Hogy legyen az életünk nem csak olykor-olykor egy bűnbánat, vagy bűnvallás, hanem hogy legyen egy folyamatos fordulás. Mert erre hívsz bennünket. Köszönjük neked. Köszönjük, hogy te egy szerető atya vagy. Köszönjük, hogy mindez nem ellenünk, hanem értünk van. Köszönjük, hogy te az életünkből messze többet akarsz kihozni, mint ami emberileg mi képesek lennénk. Jézus nevében. Amen.